Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk. Mire figyeljen, aki végrendelkezni szeretne?
El lehet ezt intézni egyedül? Vagy érdemesebb jogás segítségét kérni? Milyen ügyintézésre készüljön az, aki örökséget kap?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Vendégünk Tóth Gábor Márton közjegyző. Én Sztolcsó Bülán vagyok.
Én pedig Szőlősi Lili.
Ez pedig a Kassza Kulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Gábor, köszöntünk a stúdiónkban, és köszöntjük a hallgatóinkat is. De amikor készültem erre az adásra, akkor azon gondolkoztam, hogy egy elég nehéz helyzetben vagyunk, mert ugye ez az egész végrendelkezés, öröklés témakör egy olyan valami, amivel az ember nem szívesen foglalkozik, nem is szívesen gondol rá, hogy ő egyszer ebben érintett lesz akármilyen oldalról is. Miközben, ha úgy nézzük, akkor mégis lehet az egészet úgy keretezni, hogy ha már azt úgy se tudjuk elkerülni, hogy mi is meghalljunk meg, egyszer mindenki más is, akit valaha szerettünk, akkor legalább azt az egyet el tudjuk intézni, hogy akkor már az utánunk itt maradókra minél kevesebb macerát hagyjunk rá egy olyan időszakban, amikor lesz jobb dolguk is, mint jogászkodni. Nektek vannak-e arról adataitok, hogy mikor mennek az emberek egy végrendeletet készíteni? Tehát, hogy akkor fordulnak ilyenkor hozzátok, amikor már történik velük valami, amitől azt érzik, hogy hát az ő életük sem véges, vagy simán még korábban középkorúként, vagy fiatalon nekiállnak. Mit láttok a gyakorlatban?
Jó napot kívánok, köszönöm szépen én is a lehetőséget. Azzal szeretném mindenképpen kezdeni, ha már ez az egész beszélgetés most, amit itt le fogunk folytatni, a végrendelkezések, a végintézkedések körül csoportosul, illetőleg arról szól, hogy a végrendelet, illetőleg a végintézkedések álláspontom szerint az egyik legszemélyesebb jognyilatkozatok körébe tartoznak. Nyilván az ember nem minden nap tesz ilyen nyilatkozatokat. Nagyon alapos elhatározás kell ahhoz, hogy valaki a halálát követő időszakra gondoljon a saját vagyonáról, vagy adott esetben tágabb értelemben a családi viszonyairól olyan értelemben, hogy oly módon gondoskodjon a vagyon átszállásáról, a vagyon sorsáról, hogy azzal akár a családi békét is próbálja óvni arra az időszakra, amikor ő már nincsen, vagy nem lesz ezen a világon. Kérdésedre válaszolva, nyilván kifejezetten statisztikáink azért sincsenek, mert alapvetően a közjegyzőnél készült végrendeletek, úgy, mint minden más közjegyző okirat is hivatali titoktartás alá tartozik, tehát e tekintetben statisztikák nem is állnak rendelkezésre, hogy éppen milyen életkorban születnek leginkább végrendeletek, arról nem is beszélve, hogy de valószínűleg erről a későbbi időszakban majd rátérünk a beszélgetés során, hogy nem csak közjegyzőnél lehet végrendelkezni, de én azt veszem észre, hogy a polgári társadalmaknak a fejlődésével, és így Magyarországon is a rendszerváltás, tehát a 90-es évek elejétől kezdve egyre inkább tudatosabb a vagyontervezés, egyre több végrendelet születik, ezek látszódnak, lecsapódnak a hagyatéki eljárásokba, egyre kevésbé van az, hogy csak a törvényes öröklés rendjével kell dolgoznunk, és nyilván a 10 éves korosztályban egyrészt a törvény kizáró rendelkezése alapján sem gyakori, de már a 20 éves korosztályban gyakoriak a végintézkedések, és ahogy haladunk előre, ahogy nyilván az ember egyre bölcsebbé válik, ahogy nyilván egyre több vagyona lesz, ahogy családot szerez, ahogy gyermekei lesznek, ahogy a szüleit elveszti, úgy egyre inkább gondol arra, hogy hogyan kell ezeket a helyzeteket rendezni, és akkor még reflektálva arra a kérdésre, hogy van-e esetleg olyan rendkívüli esemény, ami kiprovokálhat, vagy okozhat ilyen végrendelkezési hullámot, elég csak a 2020-as évekre visszagondolni, a COVID időszakban kifejezetten rengeteg végrendelet készült, nyilván az emberek számoltak azzal, hogy adott esetben bekövetkezik a legrosszabb, tehát hogyha van valami olyan, akár egészségügyi krízis, akár egyéb más, ami össztársadalmi jelentőséggel is bír, akkor az nyilván a végrendelkezéseknek a számát az meg tudja dobni.
Szerintem térjünk át itt egyből a gyakorlati részre. Elhatároztam, hogy vegyük a jó esetet, tudom, hogy van vagyonom, szeretném, hogyha egyszer majd meghalok, akkor az legyen elrendezve, és kitaláltam, hogy kinek mit, hogyan szánok. Megírom magamnak a végrendeletet, vagy közjegyzőhöz megyek? Esetleg ügyvédhez kell menni? Van valami, ami ezt így szabályozza egyáltalán?
Természetesen. A polgári törvénykönyv az, ami meghatározza, hogy milyen alaki formában lehet végrendeletet tenni. A főszabály nyilván az írásbeliség. Alapvetően megkülönböztetünk közvégrendeletet, az úgynevezett közjegyző által közjegyző okiratba foglalt végrendeletet, és vannak az írásbeli magánvégrendeletek, annak is az úgynevezett más által írt, illetőleg az örökhagyó által írt és aláírt végrendeleti fajtáját. Nagyon röviden meg kell emlékezni arról, hogy van egyébként egy, ahogy a törvény kifejezetten ki is emeli, hogy kivételes jellegű a szóbeli végrendelet, ami meghatározott nagyon szigorú és nagyon strikt körülmények között tehető, és ez csak a hatája is csak 3 hónapig tarthat, mert 3 hónapon belül, ha az az akadály, ami fennáll, az megszűnik, akkor rögtön végrendeletet kell tenni. Ez az életet fenyeget olyan rendkívüli helyzet, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, hogy valaki fogjon egy papírt és ráírja, hogy mi a végrendelete, de erről most nem beszélnék részletesebben. A főszabály tehát az írásbeliség, és nyilván otthon meg lehet írni, lehet akár úgynevezett holográf, akár allográf végrendeletet írni, tehát más által írt és aláírt, és saját magam által írt és aláírt végrendeletet is írni, de a törvény pont azért, mert nagyon nehéz az örökhagyó halálát követően rekonstruálni, hogy valóban ő írta-e, valóban ez volt az akarata, szigorú alaki követelményeket támaszt. Ha valaki saját maga írja, akkor ő neki kell csak aláírni, tehát arra nem kellenek tanúk, de ez megint csak főszabály. Hogyha olyan végrendeleti rendelkezés van, arra akkor megint kell tanú, hogyha más írja, akkor minden oldalát a tanúknak el kell látni. Hogyha több oldalból áll, akkor folyamatos sorszámozással kell ellátni. Tehát olyan védelmi, illetőleg fontos érvényességi kellékeket támaszt a törvény a végrendelkezések elé, hogy még akkor is, hogyha így első hallásra egyszerűnek tűnik, nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy valamilyen érvénytelenségi hibát ejtünk, és az utólag nem reparálható. Én ezért javasolnám azt mindenképpen, hogy ha nem is közjegyzőhöz, de ügyvédhez, tehát jogi szakértőhöz kell fordulni, mert kérdésedre válaszolva annak sincsen semmi akadálya, hogy ügyvédi közreműködéssel készüljön a végrendelet.
Én itt alapvetően készültem volna egy ilyen kérdéssel, hogyha az ember saját maga írja meg a végrendeletét, akkor mire kell mindenképp odafigyelnie, de ahogy az előző válaszodból kiveszem nagyjából arra, hogy akkor olvass el a teljes polgári törvénykönyvet előtte.
Hát, ha nem is a teljes polgári törvénykönyvet, nyilván ez kicsit túlzó, de értem egyébként. Nehéz, tehát, hogy első hangzásra tényleg könnyűnek tűnik, hogy veszel egy papírt, leírod, aláírod. De mi van akkor, hogyha arra nem gondoltál, hogy például, hogyha a tanú, aki közreműködik, hogy az ő javára juttatott, vagy az ő hozzátartozójára juttatott végrendeleti rendelkezéssel, akkor mi van? Ugye ebben nem gondol bele a végrendeltet író, hanem olvasta végig a polgári törvénykönyvet. Tehát könnyen lehet, vagy adott esetben olyan végrendeleti rendelkezést ír, ami mondjuk feltételhez kötött, és a törvény nem engedi meg. Mert nem lehet mindenféle feltételeket szabni a végrendeletben. Szóval nehéz az a gyakorlat, hogy nyilván lehet, tehát nem lehetetlen, teljesen érvényes mindenféle törvényi rendelkezéseknek megfelelő írásbeli magánvégrendeletet készíteni, de az a biztos, hogyha olyan jogi szakembernek a közreműködését kéri maga a végrendelkező, aki azért fogta már a kezében a polgári törvénykönyvet több alkalommal.
Bennem itt az merült fel, hogy a közjegyző és az ügyvéd között abban, hogy ő írja meg, vagy nála hitelesítem idézőjelben a kis végrendeletemet, van valami különbség a jog szem előtt?
Természetesen van. Eleve a közjegyző által készített okirat, közokirat, az a bizonyító erő szempontjából a jogrendszer tekintetében a legerősebb legerősebb bizonyító erővel bír, az ügyvéd által szerkesztett és adott esetben elejegyzett magánokirat, vagy az írásbeli magánvégrendeletek, melyekről az korábbiakban szóltunk, ezek úgynevezett magánokiratoknak minősülnek alacsonyabb bizonyító erővel. Ennek megfelelően ugye társít hozzá a jogrend tanúzási kötelezettséget és ugye egyéb más előírásokat is. A közjegyzői törvény meg maga határozza meg, hogy milyen okirati formában, milyen keretek között kell a közjegyző okiratot elkészíteni.
Ha az ember szeretné megváltoztatni a végrendeletét, amit egyszer már aláírt, vagy visszavonni akár, akkor mi a teendője?
Nincsen semmi akadálya, meg lehet változtatni, meg tudjuk magunkat gondolni, az ember életében bekövetkezhet bármi olyan változás, valaki végrendelkezett, nem gondolt már arra, hogy gyermeke születik, és ezért például a testvérje végrendelkezett, ez nagyon gyakori, főleg ugye bizonyos életkort követően, minden további nélkül vissza lehet vonni. A visszavonásra ugyanazok az alaki követelmények vonatkoznak, mint a végrendelet tételére, viszont nagyon fontos, hogy például, ha valaki közvégrendelet tette, tehát közrendzőnél tette a végrendeletet, akkor nincs kötve ahhoz, hogy a visszavonást is közvégrendelettel tegye meg. A visszavonást azt úgy is meg lehet tenni egyébként, ugye hatálytalanítani lehet a végrendeletet azzal, hogy mást nevezek örökössé, vagy egész egyszerűen csak azt mondom, hogy visszavonom a korábban tett végrendeletemet, amire viszont nagyon kell figyelni, és ez is megint csak olyan, hogy nyilván ez egy állampolgárnak nem fog eszébe jutni egy egyszerű visszavonásnál, hogy az a végrendelet, amit én a mostan tett visszavonó nyilatkozatommal visszavonok, az feléleszti az esetleg korábban tett végrendeletemnek a hatáját. És akkor már az fog érvényesülni. Tehát, hogy ezek megint csak olyan dolgok, hogy ha például valaki lánc az élete során tett 8 végrendeletet, akkor végig kell gondolni, hogy melyiknek a visszavonása, melyiknek a hatáját éleszti föl. Tehát ezek megint csak olyan dolgok, amik nyilván ez megint csak nem mindenki tesz 8 végrendeletet az élete során, de előfordulhat, hogy beleesik abba a csapdába, hogy végül az lesz az érvényesülés az öröklés vonatkozásában, amit ő nem szeretett volna, vagy nem úgy akarta volna.
Hogyha már itt a változásokról beszélünk, itt nyilván vannak ilyen kapcsolati változások, születések és hasonló, viszont a vagyonban is bármilyen változás életbe léphet, akár hogyha tegyük fel, valakinek befektetései vannak, azok a befektetések, tegyük fel, egy idő után kiveszi azt a pénzt onnan, és akkor az ott már nem így befektetésben van, vagy hasonló, esetleg van egy háza, amiből pénzt csinál, és mondjuk az volt a végrendeletben, hogy én azt a házat XY-ra hagyom, onnantól kezdve pedig, hogy az pénz, az nyilván már nem egy ház. Egyáltalán mennyire kell pontosan tudni, hogy mi az a vagyon, amivel én rendelkezek, és a változásoknál mi történik?
Vagy maradva a témával, ő maga is örököl, ugye? Például azáltal növekszik a vagyon a végrendelet tétele után, mert maga is örökölt. Jó a kérdés. Alapvetően itt két dolgot kell mindenképpen elválasztani egymástól. Az egyik az, hogy végrendeletben lehet úgynevezett általános örököst nevezni, tehát úgy megfogalmazni, hogy minden ingó ingatlan vagyonom, engem megillető jogok és követelések örököse általános örökösként XY. Ebben az esetben értelemszerűen a feltett kérdésnek megfelelően a vagyon akár növekszik, akár csökken, mindig a halál időpontjában, ezt úgy mondja a törvény, az öröklés megnyílásának időpontjában meglévő vagyonokra terjed ki az öröklés. Tehát akár a növekedés, akár a csökkenés, az kihat lényegében, tehát ez egy változó vagyontömeg, és mindig arra fog beállni az öröklés, ami az örökhagyónak a halálakor volt. Tehát, hogyha a végrendeletem úgy szól, hogy a balatoni nyaralómat örökölje unokaöcsém, és ezt 10 évvel ezelőtt tettem, de a halálom időpontjakor már egyéb másokból vagy elpusztult a nyaraló, vagy már eladtam, mert megszorultam és pénzé kellett tegyem, akkor az a végrendelt rendelkezés nem fog érvényesülni az öröklés szempontjából. Visszatérve az első felvetésre, ha esetleg úgy végrendelkezek, hogy csak meghatározott vagyontárgyakra, például balatoni nyaralót unokaöcsém örökölje, az OTP-nél lévő, tehát a banknál lévő bankszámlámat örökölje, a másik unokaöcsém, édesanyám meg a gépjárművemet, akkor, és még van más vagyonom is a halálom időpontjában, akkor arra viszont a törvényes öröklés rendje lesz az irányadó a törvény rendelkezései szerint. Tehát úgy szól a törvény, amit nem merítettem ki a végrendeleti intézkedéssel, arra a törvényes öröklés az irányadó, tehát erre is kell figyelni. Nagyon fontos a vagyonrendezés, vagy a vagyon megnevezésén, hogy pontosan nevezzük meg, hogy mi. Mert ha utólag kell bogarászni, hogy vajon mire gondolhatott az örökhagyú, lehet, tehát az úgynevezett fából tesztamenti elve alapján, hogy vajon mit gondolhatott az örökhagyó, lehet arra bizonyítást levezetni, de macerás, adott esetben már a hagyatéki eljárásban problémát okoz, ne adj Isten az öröklés jogi perben, ha valaki ezt vitatná, hogy egyáltalán mire terjedhetett ki a végrendelkezőnek az akarata.
Vannak ilyen csodálatos történetek, amiknek igazából a történészek feladata kideríteni azt, hogy van-e bármi igazság alapjuk, vagy tényleg csak legenda, amikor mondjuk arról szól a sztori, hogy az ember megkap egy mesés örökséget, de valami egészen botrányos feltételt támasztanak hozzá. Mit tudom, én olvastam ilyen sztorit régi-régi Angliából, hogy egy nő azzal a feltétellel kapott meg valami hatalmas nagy vagyont, hogy soha életében nem volt szabad olyan ruhát hordania, ami a felkarját megmutatta másoknak, mert az milyen erkölcstelen. Most túl azon, hogy ez igaz-e vagy sem, ezt nem fogjuk tudni. Mostani magyar jogban lehet bármi ilyen feltételt kikötni az örökséghez, vagy van valami, amit így már egyszer nem lehet végrendeletbe foglalni?
Természetesen vannak olyan elképzelések, amelyeket a jog tilt, és nem lehet ahhoz az öröklést feltételként kötni. Alapvetően itt arról van szó, tehát van egyfajta időbeli tényező, hogy az öröklés megnyílását követő időpontra nem lehet. Tehát ugye, amit például említettél, hogy most én megöröklök valamit ma, és akkor utána életem 30 évig még utána nem járhatok újatlan trikóba, az egy olyan feltétel, amit nem tudok teljesíteni, hiszen az öröklés utáni időre kötött feltételhez nem lehet kötni. Ugye előzetesen lehet feltételhez kötni, tipikusan van ilyen, hogy például fiam, ha elvégzed az orvosi egyetemet, de ha nem végzi el, nem áll be a feltétel, akkor az a feltétel az abban az esetben nem tud érvényesülni.
És ez jogszerű, ezt lehet?
Azt lehet, igen. Ugye nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköző feltételeket nem lehet. Tehát, hogy például, ha most nem akarok nagyon csúnyát mondani, de hogyha elteszed láb alól a szomszédasszonyt, akkor megteszlek örökösömmé. Tehát nyilvánvalóan ugye büntetőtörvényben, vagy egyéb, ugye úgy mondja a jogszabály, hogy jó erkölcsbe ütköző, jogszabályba ütköző feltételt nem lehet végrendeleti feltételként szabni. Ami nagyon fontos, és egyébként erre nem szoktak egyébként gondolni, hogy úgynevezett a helyettes örökös vagy utórökös nevezés is egy úgynevezett nagyon, nagyon ingoványos talaj. Ugye a helyettes örökös úgy lehet nevezni, ugye a kiesés esetére, hogy elsősorban nevezem örökösömet mondjuk édesanyámat, de az édesanyám nem élne, akkor, amikor én már meghalok, akkor legyen édesapám. És akkor azt úgy lehet, de az utórökös az pedig azt jelenti, hogy megörököl valaki egy örökséget, az örökségnek meghatározott részét, és majd, ha ő meghal, akkor utána örököljön valaki. Ugye azt már nem lehet megtenni, csak meghatározott speciális keretek között, ezt nagyon szűk körre szabta a jogszabály. Tehát itt a feltételeknél is ugyanazt tudom mondani, hogy ez megint olyan, hogy tehát hogy könnyen elképzelhető, hogy egyszerű, de nem. Tehát bele lehet futni olyan feltételek szabásába is, ami a jogszabály alapján nem megoldható.
És mi van, hogyha én egy olyan feltételt teszek, ami ugye nem megoldható, ahogy mondod, akkor utána az kapja meg, akihez amúgy ezt a feltételt kötöttem, tehát tegyük fel, hogy én azt mondtam, hogy nem hordhatja azt a bizonyos felsőt 10 éven keresztül, de hát ez nyilván nem lehetséges, és én mégis ezt írtam le, akkor ő fogja megkapni, vagy ahogy amúgy lenne ez az öröklési rend?
Ez azért nagyon jó kérdés, mert ezzel rá is kanyarodunk ugye a megtámadás kérdésére, azzal, hogy tulajdonképpen ugye amikről beszéltünk, hogy ezek akár érvénytelenségi, akár hatálytalansági kérdések is lehetnek. Nyilván itt elsősorban most az érvénytelenségről beszéltünk. Ugye az érvénytelenség az öröklési jog szempontjából relatív jogintézmény, tehát hivatkozni kell rá, és meghatározott személyek hivatkozhatnak rá. Ugye úgy szól a jogszabály, hogy az hivatkozhat rá, aki vagy maga örökölne, vagy valamilyen tehertől mentesülne. Tehát, hogy ha mondok egy egyszerű példát, hogyha az örökhagyú írt egy magánvégrendeletet, az írásbeli magánvégrendeletet, de mondjuk az alakjogból érvénytelen, vagy akár tartalmjogból érvénytelen, ugye a felvetett feltételeknek megfelelően, akkor ugye a szomszéd asszony nem hivatkozhat rá, hogy szerintem, amit Pista bácsi tett, az érvénytelen, mert ő se nem örökölne, se nem mentesülne semmilyen kötelezettségtől. Ugye az hivatkozhat rá, aki egyébként a végrendelet nem létében vagy érvénytelensége miatt ő maga örökölne, tehát technikailag például ugye a sorban következő törvényes örökös.
És akkor itt már át is törtünk arra a részre, tényleg, hogy mit tehet az az ember, aki örökölne, vagy azt hiszi, azt gondolja, hogy jogos valami örökségre, de vagy nem kap, vagy úgy érzi, hogy valaki a végrendeletében igazságtalanul bánt vele, mit tud csinálni?
Megtámadja a végrendeletet. Megtámadni meg lehet, ugye kifejezett jognyilatkozattal lehet megtámadni, tipikusan a mára hagyatéki eljárás során megtörténhet a megtámadás. Öröklési jogi vita esetén a közjegyző eleve nem dönt érdemben, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a hagyatéki eljárás során nem dönt érdemben a jogvita mikéntjéről, tehát nem a közjegyző, öröklési jogi vita szempontja, jogi vita esetén a közjegyző nem az dönti el, hogy ki örököl, hogy ki az örökös, hanem az dönti el, hogy kinek adja át a hagyatékot, és végső soron az érdemi jogvitát a bíróság fogja eldönteni. Tehát ezt ennek a megtámadó jognyilatkozatnak a sorsát, ami egyébként egy 5 éves határidőhez kötött, ezt a bíróság fogja végső soron eldönteni.
És akkor itt én behoznám azt a fogalmat, hogy köteles rész. Szerintem sokan nem ismerik ezt a fogalmat, valamint ez is azt hiszem, hogy része lehet ennek a megtámadási folyamatnak.
Így van. Én annyiban pontosítanék, hogy azt említetted, hogy sokan nem ismerik, én inkább azt mondanám, hogy sokan félre ismerik a köteles részt. A köteles rész ugyanis nem öröklés. A köteles rész egy öröklési jogi jogintézmény, ami egy úgynevezett kötelmi jogi jogcímet, tehát egy követelést keletkeztet az örökhagyó hagyatékával szemben. Ez azt jelenti, hogy meghatározott személyi kört, ugye leszármazó szülő és leszármazó házastársi szülő illeti meg ez az igény, de mivel igényjellegű egyrészt ez elévülési jellegű, tehát ugye szintén az általános 5 éves elévülési időn belül kell ezt érvényesíteni, illetőleg már nem jól mondtam, tehát nem kell, hanem lehet érvényesíteni, ugyanis attól, hogy ez egy igény, megteheti azt a leszármazó, hogy bár ugyan a törvény alapján neki járna meghatározott összegű köteles rész, ő nem kívánja ezt érvényesíteni bármilyen oknál fogva. És ez nagyon fontos, hogy ez pénzben, elsősorban pénzben jár, tehát itt meg, ugye a mértéke az alapvetően ugye annak az egyharmada, ami neki törvényes örökösként járna, és az alapvetően pénzben jár. Vannak speciális esetek, amikor a házastárs van neki korlátozott haszonélvezet is biztosítható a bizonyos meghatározott vagyontárgyakon kvázi a köteles része ként, de ami nagyon fontos, hogy aki a köteles részre jogosult, és egyébként önmagában nem úgynevezett állagörökös, az nem minősül örökösnek, nem minősül az örökhagyó jogutódjának.
És ha már itt szóba kerültek a különféle családi kapcsolatok, akkor nem lehet kihagyni ugye az élettársi viszont sem. Gondolom ez az, amibe futhatnak bele emberek jókora problémaként, hogyha valakivel nem házasként éltek együtt, majd akkor az egyik fél halála után az, akivel teszem azt, akkor már 30 éve együtt élt, hirtelen rádöbben arra, hogy de hát akkor az örökség az nem őt illeti, hanem az elhunyt nem házastársának, mondjuk a 40 évvel korábbi kapcsolatából született gyerekeit. Ilyen tényleg létezik-e, és mit tudnak tenni az emberek, hogy ne okozzon ez problémát?
Igen, valóban így van, élettársi kapcsolat esetén, ha az nem az úgynevezett bejegyzett élettársi kapcsolat, ami most nem szeretnék hosszasabban beszélni, külön törvény szabályozza, de a klasszikus élettársi jogviszonyt esetében ott valóban az van, hogy a törvényes öröklés rendje nem érvényesül, tehát az élettárs nem törvényes örökös, tehát hogyha nekem élettársam van, és én szeretném őt halálom esetén örökösömként tudni, akkor rá végrendelkezni kell. Tehát mindenféleképpen ezt tudniuk kell, hogy akkor kell egy ilyen végrendeleti rendelkezést tenni. Különben, ha ez nem történik meg, akkor a törvényes öröklés rendje szerint egyáltalán szóba sem jön örökösként. Az élettársakkal kapcsolatban még egy nagyon rövid és én úgy gondolom, hogy tanulságos példát mondanék, hogy az ő esetükben tényleg mennyire fontos az előre gondolkodás. A végrendelet kvázi alternatívájaként jelent meg a gyakorlatban, kizárólag a számlapénzekre, az úgynevezett elhalasztási rendelkezés, szerintem erről a társadalom széles köre már tudomással bír, hogy ha van bankszámlám, arra lehet elhalasztási rendelkezéssel kedvezményezettet nevezni, kicsit úgy működik, mint az életbiztosítás. Megtörtént adott esetben, hogy élettársak 40 éven keresztül éltek együtt, abban a hiszemben voltak, hogy nem kell végrendeletet alkotni, hiszen megtettük egymásra az elhalasztási rendelkezést, azon a bankszámlán gyűlő adott esetben sok 10 millió vagy millió forint, az majd, ha az egyikőjük meghal, akkor a másik, mivel kedvezményezett lesz, azért azzal az összeggel, igaz, hogy nem öröklési jogcímén, de végső soron fog rendelkezni. Ezen a számlán lévő összeget ugye a bankok innovációja következtében nyilván ezeket a pénzeket lehet forgatni, nem az a legjobb megoldás, ha mindenki tartogatja a folyószámláján, ezért az egyik élettárs úgy gondolta, hogy értékpapírokat vásárol ezekből a pénzekből, és abban a hiszemben, hogy az értékpapírok, amelyek ő megvásárolt, mint befektetési eszközök azokra, hiszen ebből a pénzből vásárolta, ami a folyószámláján volt, amiben érintett volt a elhalasztási rendelkezés, akkor az majd szintén a kedvezményezettet fogja megilletni. De nem így történt. Az egyik élettárs elhunyt, és 40 év élettársi közösség, élettársi jogviszony után más törvényes örökös hiányában a magyar állam megörökölte, mint szükségképpeni törvényes örökös az értékpapír állományt, azzal, hogy a 40 éve együtt élő élettárs viszont nem részesedett a hagyatékból.
Hogyha már kapcsolatok, vannak olyan esetek, amikor egy kicsit ezek megromlanak. Kitagadhatok valakit a végrendeletemmel?
Természetesen. Ugye a kitagadás és a kizárás azok nagyon érdekes, illetőleg hát ha szabad így fogalmazni, ilyen ultima ratio jellegű, tehát ilyen végső esetben alkalmazandó jogintézmények családi kapcsolatokon belül is, ugye a kitagadás esetén csak a törvényben meghatározott feltételek, tehát nagyon súlyos okok fennállása esetén lehet valakit kitagadni az örökségből, ami azt jelenti, hogy a köteles részén sem jár neki, például ugye az örökhagyó életére tör, vagy az örökhagyó egyenesági rokonának életére tör, bűncselekményt követel az örökhagyónak a javár terhére, illetőleg van ezek kicsit ilyen gumiszabályként megfogalmazott, de ugye nyilvánvalóan erkölcstelen életmódot folytat. Ezeket kifejezetten bizonyítani kell, tehát hogyha erre valaki hivatkozik, hogy így módon nem részesült hagyatékból sem köteles részem sem jogosult, akkor ezeket kifejezetten kell egyébként bizonyítani. Ugye a köteles részre jogosultat pedig egész egyszerűen lehet oly módon is kizárni az öröklésből, hogy más nevezek. Tehát, hogy nem a gyermekemet nevezem, hanem unokaöcsémet, vagy a szomszédont, vagy az egyik kollégámat, és mellé, ha azt akarom, hogy ne egyébként ne járjon neki a köteles részre, akkor kell egyébként még ugye, kitagadni.
Beszéljünk még arról a nagyon kellemetlen helyzetről, amikor valaki úgy hal meg, hogy még tartozása van. Tehát, hogy mit tudom én, még egy hitel törlesztésben benne van. Ilyenkor mi történik? Tehát, hogy a hitel törlesztés kötelezettségét azt automatikusan viszik tovább az ő leszármazottjai, vagy mondhatja bármelyik örökös, hogy ő azt nem hajlandó kifizetni. Mi van ilyenkor?
Itt alapvetően erre a kérdésre az adja meg a választ, hogy tisztázni kell, hogy az öröklés egy úgynevezett általános jogutódlás. Az általános jogutódlás pedig azt jelenti, hogy nem csak a jogok szállnak át, tehát nem csak a vagyon, nem csak a hagyatéki vagyontárgyak szállnak át, hanem az örökhagyó bizonyos meghatározott, nem személyhez kötött kötelezettségei. Egy bankhitel tipikusan nem személyhez kötött kötelezettség, úgyhogy kicsit köznapi néven maga a tartozás is átszáll, a tartozás is öröklődik azzal a vagyonnal, amit az örökös örökölt. Nagyon fontos azonban, hogy nyilvánvalóan méltánytelen lenne az, és ez évezredes jogelv, hogy azért ez a felelősség, ez egy, tehát nyilvánvalóan méltánytalan lenne, hogyha mindenki, ha, aki örökölne, a teljes vagyonával felelne, ami eddig is, az előtt is megvolt, meg addig is megvolt, míg nem örökölt, úgyhogy az öröklési jogunk egy korlátozott vagyoni felelősséget társít az örökösök felelősségéhez, elsősorban azokkal a vagyontárgyakkal felel a hagyatéki tartozásokért, amelyeket ő maga megörökölt, ha azok egyéb oknál fogva nincsenek már meg, akkor pedig a hagyaték erejéig felel, tehát annak az összegig, annak a pénzben, összegben meghatározott értékéig felel. Tehát példaként én azt mondom, hogy örököltem egy 30 millió forintot élő balatoni nyaralót, amelyen volt egy 10 millió, tehát egy 10 millió forintos hitellel együtt, mert egyébként jelzálogjog terheli, abból a pénzből vette meg, a banki pénzből az örökhagyó, akkor én köteles vagyok azt kifizetni, de ugye csak a 30 millió forint erejéig felelek a hagyatéki tartozásokért, ha egyébként bárki még az általános elévülési időn belül még jelentkezik, mert az önmagában az, hogy valaki mondjuk a hagyatéki eljárásban nem kerül elő hagyatéki hitelező, az nem jelenti azt, hogy nem volt más. Tehát azt is tudni kell, hogy aki örököl, az tulajdonképpen egy ilyen kvázi olyan helyzetbe kerül, hogy előkerülhet még olyan, amiről adott esetben még az örökhagyó sem tudott, hogy ő tartozott neki. Tehát, hogy ezeket azért szintén kell mérlegelni, amikor az ember az öröklési kérdésekben megnyilvánul. Ugye, tehát a tartozások is, tehát summa summarum tartozások is öröklődnek, köteles kifizetni az az örökös, aki egyébként a hagyatékból részesedik, nyilván annak megfelelő mértékig. Bonyolultabb a helyzet, ha több örökös van, egymás közötti helyzet, köteles részrejogosult is van, stb. Tehát ennél azért sokkal bonyolultabb maga a kép, meg az élet, mint általában, de a főszabály az, hogy bizony felelnek az örökhagyó tartozásaiért.
És ha már ilyen kellemetlen élethelyzetek szóba jöttek. Ugye tegyük fel, hogy mondjuk van egy házaspár, aki közül egyik félnek a nevén van, mit tudom én, TV, internet előfizetés, az ő nevére megy ki valamilyen tudom én, áramszámla, van mondjuk egy közösen használt bankkártyájuk, ami, vagy bankszámájuk, amit mind a ketten használnak, és nyilván ilyenkor, ha az a fél hal meg, akkor ott van egy elég macerás átfutása annak, hogy mindez átkerüljön a másik fél nevére. Tud valamit az ember tenni még életében, hogy ezt az egész bonyolult bürokratikus folyamatot egy kicsit fölgyorsítsa, és akkor a másikat kevesebb nyűgben hagyja benne? Vagy ez olyan, amit be kell nyelni.
Természetesen az előre gondolkodás az mindig segít az emberen, ha örökléstől van szó, ha egyéb más bármilyen területéről az életnek. Nyilván a hagyatéki eljárásról azt tudni kell, és ez gyakorta felmerül nyilván az örökösök vonatkozásában, hogy meddig kell még várni, mire ennek az egésznek vége lesz, és hogy használtam-e az autót addig, ami az örökhagyói volt, bemehetek-e a lakásba, kieteti a kutyát. Szóval ilyen kérdések is előfordulhatnak, és valóban, tehát úgynevezett függőjogi helyzet van addig, amíg nyilván az öröklés kérdése nincsen lezárulva, és ezeket a leginkább az általad említett szerződéses jogi helyzeteket, ugye a közműveknél való eljárás, telefonszámra, stb., ezeket nyilván azzal meg lehet előzni, hogyha egyébként érzelmileg, vagy családjogi szempontból közel álló emberek, házastársak, élettársak, ugye gondoljunk a közös bankszámlákra, ugye, hogy közös néven vannak fenntartva, akkor az nem okoz problémát. Egyébként meg sajnos vagy az van, hogy akkor saját nevemre kötök addig, amíg nem tudom, hogy egyáltalán én leszek-e az örökös, ugye, a hagyaték eljárás végig, vagy megvárom, hogy a hagyaték eljárás lezárul, vagy milyen eredménnyel zárul le.
Ha már bedobtad a témát, bemehetek a lakásba? Ki eteti a kutyát?
Hát a kutyát mindenképpen meg kell etetni, azt akár a szomszéd is megetetheti, de nyilván ezt egy kicsit humorral kell kezelni. Nyilván észszerű körülmények között, ugye oly módon, amíg nem tudni, hogy ki az örökös, addig sem kárt nem lehet okozni, sem pedig eltüntetni hagyatéki vagyontárgyakat. Nyilván akinél volt a kulcs, az annak a tiszteletben tartásával, hogy abba adott esetben egyáltalán nem az övé, azt lehetőség szerint csak a állagmegóvás miatt gyakorolhatja.
Köszönöm, Gábor, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakult csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Sztolcsó Iván vagyok, Szőlősi Iván nevében is búcsúzom tőletek. Viszont hallásra!
Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.